Na, lapozzatok a Filippi 2-höz, kérlek. Filippi beliekhez itt levél, második fejezet. Itt hagytuk abba. Ugye, hogy haladunk sorban, tanulmányoztuk a Galata levelet, az Efézusi levelet, és most a Filippi beliek levelét, látszik egy ilyen hármas egység ebben a három levélben. A Galata levél arról szólt, hogy kegyelemből van az üdvösségünk, és nem vagyunk a törvény alatt, szabadok lehetünk Krisztusban. Aztán tanulmányoztuk az Efézusi levelet, és láttuk, hogy mi az, ami már milyen Krisztusban, milyen kincseink vannak, és ennek megfelelően, ennek fényében hogyan éljünk. Most tartunk a Filippi beliekhez itt levélben, ahol Pál arról beszél, hogy ha tudjuk, hogy mit kell csinálnunk, akkor sem mindegy, hogy hogyan tesszük azt, hanem Istennek számít a hozzáállásunk. Ez a levél, amit most tanulmányozunk, ez az öröm levele. Mindannyian tudjuk azt, hogy milyen az, amikor akár a jó dolgot tesszük, de nem jó a hozzáállásunk. És valljuk meg, az nem a legjobb. Pál apostol itt egy olyan levelet ír a Filippi belieknek, ami túlárad az örömtől. És ez annak fényében igazán furcsa, hogy ezt a levelet egy római börtönből írta. Hogyha a Grand Hotelből ír, és mondja, hogy minden frankó, és én nagyon örülök, hogy itt lehetek, az senkit nem lep meg. De ha egy római börtönből ír láncok között egy ilyen levelet, az meglepő. És azt gondolom, hogy ebből a levélből megtanulhatjuk az örömnek a titkát, amire szerintem vágyunk. Ha valaki nem szeretne örülni, akkor ma ne figyeljen. De ha szeretnél örömteli életet, akkor figyelj arra erre a levélre, amit Pál mond. Figyelj arra, amit Pál ír. Figyelj arra az üzenetre, hogy mi a titka ennek. Pál elárulja ebben a levélben. 19-szer beszél az örömről. Pedig ez a levél lehetne egy nehéz, ilyen panasszal teli levél. Jaj, olyan nehéz itt nekem. A körülményeim. De nem így ír, hanem ő bátorítja örömre a Filippi beli gyülekezetet. Az öröm kulcsa, amit itt látunk ebben a levélben, az az, hogy nem az érzéseinket kell felturbózni, úgy tenni, mintha örülnénk, ugye vigyorogjál, hanem a gondolatokkal foglalkozik Pál. A megváltozott, helyes gondolkodásmód az örömnek a kulcsa. Ezt már mondtam nektek múltkor is, múlt héten is, illetve a múltkori alkalmakkor is, hogy mi nem tudjuk a szívünket megváltoztatni. A gondolatainkat meg tudjuk változtatni. Isten nem fogja a szívemet megváltoztatni. Viszont rám bízta azt, hogy változtassam meg a gondolkodásomat. Amikor én megváltoztatom a gondolkodásomat, Isten megváltoztatja a szívemet. Ha én nem változtatom meg a gondolkodásomat, akkor Isten nem változtatja meg a szívemet. Az örömnek a titka valójában a helyes gondolkodásban van. Az érzéseimmel nem tudok változtatni, az érzéseimmel nem tudok úrrá lenni sokszor. Nem tudom parancsolni magamnak, hogy máshogy kéne éreznem magam. De ha helyes a gondolkodásmódom, és látom, hogy Pál ebben mit mutat nekünk, akkor öröm lesz a szívemben. Olyan öröm, ami a körülményektől független. Ami még egy börtöncellában is nálam van. Újra és újra szól Pál a gondolkodásról, és remélem megtanuljuk ezt, hogy örömteliek legyünk. Az első fejezetben láttuk, hogy ez a gondolkodás, az lehet egy cél szerinti. Én egy cél szerint gondolkodom. Pál azt írja, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. 21. vers. Aztán a második fejezetben azt láttuk, hogy ez a gondolkodás lehet alárendelt. Az örömteli ember az, aki alárendeli magát Isten akaratának. És ebben láttuk a példát Jézus Krisztusban. Emlékeztek erre a csodálatos részre, hogy ő, aki Isten formájában volt, nem tekintette ezt zsákmánynak, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, engedelmes lett egészen a kereszt halálig. Ő alárendelte magát az atyának, és a 9. vers azt írta, hogy ezért az atya fölemelte őt, felmagasztalta őt. Na, hogyan néz ki ez számunkra? Mit kellene nekünk csinálnunk? Sokkal gyakorlatibb rész jön most, figyeld meg a 14. verstől. Zúgolódások és vonakodások nélkül tegyetek mindent. Zúgolódások és vonakodások nélkül tegyetek mindent. Ajjaj. Tudtam, hogy ma nem kellett volna Gyülibe jönni. Erről lesz a szó. Tamás. Hát igen, ez jön. Zúgolódások és vonakodások nélkül tegyetek mindent. Kifogáskeresés nélkül, hogyha így fordíthatnám máshogy. Én nem szoktam zúgolódni. Csak mindig hallom másokat, hogy zúgolódnak, és már tök ki vagyok akadva rajta. Ebben azt gondolom, hogy mind jók vagyunk ebben a zúgolódás részben. Pál apostol, akinek lett volna oka zúgolódni, panaszkodni, háborogni, azt írja, hogy Filippi beliek, én itt vagyok egy börtönben, és ezt mondom nektek, hogy ne zúgolódjatok, ne panaszkodjatok, ne keressetek kifogást arra, hogy miért viselkedtek úgy, ahogy viselkedtek. Én túl jó vagyok ebben. És ez jöhet egy egyszerű helyzetből, amikor Sári azt kéri, hogy vigyem ki a szemetet, én meg, miért pont most, nem igaz. Viszem ki a szemetet, és közben háborgok. Vagy amikor valamelyikünknek a főnöke mond valamit, hogy csináld már meg, túlóra után. És a szívünkben háborgunk, csináljuk a dolgokat, de közben háborgunk, panaszkodunk, és tele vagyunk zúgolódással. És Pál apostol azt írja nekünk, hogy ne zúgolódjatok, ne háborogjatok. A körülmények miatt, a dolgok miatt. Csak hagyjátok abba. Szerintem azért szoktunk zúgolódni, mert elfelejtjük, hogy mit ír a következő, vagy a egyel előtti levő vers, a 13-as. Az, hogy Isten az, aki munkálkodik. Ő írja, ő adja nekünk a vágyakat, az akarást, és ő teszi a cselekvést. Ő az, aki munkálkodik bennünk. Ha erre a dologra emlékeznénk, akkor nem panaszkodnánk. Mert akkor tudnánk, hogy éppen Isten munkájában vagyunk. Isten dolgozik az életünkben. Elég nagy divatja van a zúgolódásnak, nem? Magyarországról ilyen rossz statisztikák szoktak születni, amikor az elégedettségi indexet nézik meg. Mindig az első háromban vagyunk már, nem az elégedettségben, hanem az elégedetlenségben. Megelőzünk olyan országokat is, akiknek több okuk volna zúgolódni, de mi szeretünk, és ebben nagyon jók vagyunk. Volt egy hír nem olyan rég, hogy egy diák az Egyesült Államokban lelőtt egy csomó iskolástársát, biztos hallottátok. Ilyen sokkoló hír volt. De rendre az ilyen esetek után mindig jön egy pszichológiai jelentés, egy pszichiátriai jelentés, hogy ez a gyermek ez zavart gondolkodás volt, nehéz gyerekkora volt, vagy mit tudom én, városi pánik szindrómája volt, és ezért csinálta ezt. És végül nem kerül börtönbe, hanem valami pszichológiai kivizsgálás kap. A mai világunk nagyon jó abban, hogy kifogásokat keressünk a viselkedésünkre. És van egy csomó ilyen szindróma leírás, hogy tulajdonképpen miért nem felelős az ember azért, amit cselekszik. Pedig Pál apostol azt mondja, hogy egyszerűen csak ne keress kifogásokat. Ne zúgolódjál. Találkoztál már elégedett emberrel? Ha tükörbe nézel, akkor látsz egyet? Csak gondold végig, hogy mik azok a dolgok, amiatt panaszkodni szoktál. Én nekem bőven eszembe jut. Lehet, hogy nem mondom ki, de úgy bennem van. Azt mondta egyszer valaki ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki jó a panaszkodásban, akkor csak abban az egy dologban lesz jó, semmi másban. Ha valaki jó a kifogáskeresésben, akkor csak abban az egy dologban lesz jó, semmi másban. Mindig csak kifogásokat gyárt. Hogy okos szavakkal elhárítsa a felelősséget. De Pál azt mondja, hogy ha te örömteli ember szeretnél lenni, akkor ne zúgolódj, ne keresd kifogásokat. Izrael példája szembetűnő. Emlékeztek, amikor Isten kihozta Izraelt az egyiptomi fogságból, átvezette őket a Vörös-tengeren. Hatalmas csodát láttak. Isten megszabadította őket. Az egyiptomi sereget látták a vízbe fúlni. Szabadok vagyunk! És pár nappal később, amikor elérkeztek Márába, és nem volt elég ivóvízük, elkezdtek zúgolódni. Minek hoztál ide minket, Mózes? Inkább ott kellett volna maradnunk Egyiptomban. Aztán lapozol egyet, egy fejezet, nem telik el sok idő. Újra zúgolódnak, hogy Mózes, nincs elég ételünk, vagy amit eszünk, azt nem szeretjük. Sokkal jobbat ettünk Egyiptomban. És újra és újra, ezt látjuk Izraelnél, hogy mesteri zúgolódók voltak. Panaszkodtak. Mindig találtak valamit, amiért zúgolódhatnak. Azt mondja a korintusi levél, hogy intő példaként irattak ezek meg nekünk, hogy mi ne így cselekedjünk. A 106. Zsoltár azt írja, hogy Isten hallotta a népe zúgolódását a sátrakban. Amikor otthon volt valaki, és panaszkodott a feleségének, Isten azt is hallotta. Hát valljuk meg, szoktuk ezt csinálni, nem? Úgy panaszkodunk otthon. A munkahelyünkről kijövünk, és akkor... És ez a panaszkodás, ez Isten előtt van. Istennek ez nem rejtett. Vagy amikor megyünk haza a gyülekezetből, hallottad a Tamás, itt mondod, azt a minden... Nem hiszem el, hogy így tudod. Ilyet mondod, ezt ő se gondolja komolyan. És zúgolódunk, és ezzel lehúzzuk egymás előtt a másikat, kihúzzuk egymás alól az öröm forrását. Pál tanácsa egyszerű. Hagyd abba az ugolódást. Ne keresd kifogásokat. De ha megfigyeled, ez nem az érzésekről szól, hanem a gondolkodásról. Ne úgy gondolkodj, hogy állandóan okot találsz arra, hogy miért lehetsz elégedetlen. És miért panaszkodhatsz másnak. Ha bármit kér a tanárod, a főnököd, a pásztorod, júj, azt azért nem mondjuk, akkor csak tedd meg, kifogáskeresés nélkül. Otthon a szüleid mondanak valamit, csináld meg, akkor ne keresd kifogásokat, tedd meg. Ez külön fejezet a tínédzsereknek. Nem tudjuk miért, igaz? Mi szülőknek? És azt mondja Pál, miért csináljuk ezt? Megnézd meg a 15. verset, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban. Egy elfordult és elfajult nemzedékben élünk. Mert látjuk, hogy mindenki zúgulódik és mindenki panaszkodik. Ez teljesen általános. Én észrevettem magamon, hogy amit mond a példabeszédek könyve is, hogy az én szavaimban élet és halál hatalma van. Amikor én arra használom a szavaimat, hogy panaszkodom, akkor a másikat lehúzom, lerántom arra a szintre, ahol én tartok. A feleségemnek én nagyon sok kárt tudok okozni azzal, ha zúgolódom otthon. Ha panaszkodom. Egymást mérgezzük ezzel, hogyha így csináljuk. A feleségem állapota nagyban függ attól, hogy én hogy beszélek hozzá. Mi nagyon szeretünk panaszkodni, magyarok, pedig a világ 90%-a rosszabbul él nálunk. Én jártam Nigériában, hát töredéke van nekik, ami nekünk. És náluk örömtelőbb emberekkel én nem találkoztam. És nem azért örülnek, mert mindenük megvan, hanem egyszerűen örülnek. Boldog emberek. Ha még ott van Krisztus is az életükben, akkor még inkább. Pál azt írja, hogy ha nem zúgolódunk, nem vitatkozunk, nem keresünk kifogásokat, akkor úgy fogunk ragyogni ebben a világban, mint a csillagok. Egy sötét helyen. Szerintem, azt gondolom, vitatkozz velem, ha gondolod, szerintem látszania kéne az életünkön, hogy mi kihez tartozunk. Hogy mi Krisztusai vagyunk. Ez látszania kéne az életünkön. Ahogy beszélünk, amilyen vicceket mondunk, amilyen filmeket nézünk, amilyen zenét hallgatunk, ez látszania kéne. És Pál apostol azt mondja, hogy ha nem zúgolottok, nem panaszkodtok, nem vagytok állandóan ti keserűség forrása, akkor úgy fogtok ragyogni, mint a csillagok. A sötét égbolton. Isten belénk helyezett egy magot. Úgy mondja az ige, hogy egy romolhatatlan mag. És ez hoz minden változást. Én egy bűnös ember vagyok, aki Krisztus kegyelme által üdvözült. És bennem van egy romolhatatlan mag. Krisztus magja. És ez hoz minden változást. Amiről itt Pál beszél, az nem lehetetlen. Spurgeon mondta azt, hogy amikor látsz egy hajót a tengeren, és ott ringatózik a víz felszíni, az gyönyörű. De amikor a tengert látod a hajóban, az már nem olyan gyönyörű. És ugyanilyen, amikor mi keresztények élünk a világban, de a világ felett élünk. Nem felsőbbrendűként, hanem csak egyszerűen Isten lelke felül emel, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint a világ. Itt élünk a világban, de nem olyanok vagyunk, mint a világ. És amikor a munkahelyeden te ugyanazt átéled, mint a kollégád a szomszéd asztalnál, és te nem zúgolódsz, akkor megkérdezi, hogy mi bajod van neked, de miért nem panaszkodsz, miért nem zúgolsz, miért vigyorogsz, mint a vadalma? Nem keresztény vagyok, és a Golgotában járok. Ez a helyes válasz egyébként. Nem, egyszerűen csak nem zúgolódom, én szeretem az Urat. Ez szemet szúr az embereknek, ha valaki nem ilyen. Pont azért, mert mindenki panaszkodik. Amikor állsz a sorba, ilyen kilométer hosszú sor a Tesco-ba, és nem látod, hogy melyik pénztár az még, mert ugye olyan távol van tőled, és mindenki panaszkodik, hogy lehet az, hogy nincs több pénztár, te meg ott beszélsz a szomszédodnak az Úrról, ugye van időd, mert hosszú a sor, hogy milyen jó az Úr, mennyi ételt adott nekünk. De nem igaz, nem igaz. De gondolj rá, hogy milyen jó Isten. Azért mennyire más hozzáállás, nem? Én se vagyok ilyen, de ilyen szeretnék lenni. Dönthetünk erről. Gondolkodhatunk így. hogy szembe megyünk az árral, én nem zúgolódom. Lenne okom, de nem zúgolódom. És az életünk ragyog majd, mint a csillagok a világban. Tudod, hogy Isten ezt szeretné tenni velünk? Hogy ragyogjunk, mint csillagok ebben a világban. Miért? Azért, mert Isten szereti ezt a világot, ezt az elfajult, elromlott világot. Isten szereti, és el akarja érni. Rajtunk keresztül, hogy ne olyanok legyünk, mint a világ, hanem ne hasonlítsunk rájuk. És ezáltal tegyünk bizonyságot arról, hogy Isten létezik, Isten él. Hát én nem tudok más lenni. Te lehet, hogy nem, de Krisztus magja benned van. Újjászülettél. Hogyan lehetne üzenet az életünk, hogyha ugyanúgy nézünk ki, mint a világ? Ugyanúgy beszélünk, mint a világ? Ha mindent ugyanúgy csinálunk, akkor mi az üzenetünknek az ereje? Semmi. Viszont Jézus oda tette az örökkévalóságot a szívünkbe. Mi látunk egy nagyobb képet. Nem csak ezt a földi időszakot, hanem látunk egy nagyobb képet, hogy az életem hová tart. És nem szúkolódom. Annyira más leszel, hogyha akár csak ezt az egy igeverset megtartod. A második világháborúban a németek bombázták Londont. És az angolok úgy reagáltak erre, hogy teljes elsötétítés volt London területén, nem lehetett lámpát gyújtani. De még egy gyufaszálat sem, gyertyát sem. Ebben a teljes korom sötétségben képzeljétek el, egy gyertya lángját 15 kilométerről látni lehetett volna. Annyira sötétet csináltak, hogy a bombázást nehezebbé tegyék, a tájékozódást. Erről eszembe jut valami. A mi világunk egy nagyon sötét hely. Az a gyerekdal, amit a fiaim szoktak élni, hogy kicsin kis fényemmel világítani fogok. Egy kicsin kis fényjel, egy gyertyafényjel. Lehet, hogy én nem vagyok mindenben ott frankon, de van bennem egy fény. Nem jól énekeltem, Zsőröt? Kicsin kis fényemmel világítani fogok. Hogyha nem zúgolottok, nem panaszkodtok, ragyogni fogtok, mint csillagok ebben a világon. Van egy Zsoltár, 136. Így kezdődik, hogy milyen jó az Úr. Ott van ez a te szótáradban? Persze tudod mondani ezt a sor, de hogy ott van a szívedben? Milyen jó az Úr. Mert amikor beindulna a panaszkodó mechanizmus, akkor ezt mondhatjuk helyette, hogy viszont Isten olyan jó. Lehet, hogy pont most kevésbé látom, de tudom, hogy Isten oly jó. És ő nem változik. Elkezdhetek minden más, minden dolgot más szemszögből látni. És hogyha ezt a panaszkodás, kifogáskeresést én megélem, akkor nem kell prédikálnom arról, hogy Jézus Krisztus Úr, hanem látni fogják az életemen, hogy én tartozom hozzá. Én más vagyok, mint ők. Ha viszont nincs ott ez az életemben, ha beszélek arról, hogy milyen Jézus, de nem hasonlítok rá, akkor az életem nem az üzenetről szól. Van egy történet Nicky Cruzról, lehet, hogy hallottál róla, aki egy bandavezér volt, aki megtért. És rajta keresztül nagyon sok bandavezér, bandatag tért meg New Yorkban. Fantasztikus történet. És utólag kérdezték ezeket a bandatagokat, hogy miért tértetek meg, amikor Nicky Cruz beszélt hozzátok. És újra és újra ezt mondták, hogy Nicky semmi újat nem mondott nekünk. Hallottuk ezt mástól. Viszont ahogy mondta, mi tudtuk, hogy ő szeret minket, és törődik velünk. A hozzáállása teljesen más volt. Egyszerűen törődött velünk, figyelt ránk. Amikor a körülmények húzósak, amikor az élet össze akar zúzni minket, na akkor jön ki ez a rész. Mert ugye amikor minden jól megy, akkor kipanaszkodik. De amikor nem megy jól, amikor zúzósak a körülmények, na akkor olyan, mint egy szivacs, amit összenyomsz, akkor jön ki az, ami a szivacsban van. És akkor jöhet ki belőlünk az, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és hogy ő ott van az életünkben. Amikor összenyom az élet, megszorongat a főnök, megszorongat a tanár, megszorongatnak az anyagiak, az egészségem, és egyszerűen kijön Jézusnak a jó híre belőlem. Annyi okom lenne panaszkodni, de jó az Úr. Szeret engem. Erre nézek. Tamás, annyiszor elmondtad már. Igen, most sokszor elmondtam, hogy ne zugolodjatok. De próbáld ki. Én ki szeretném ezt próbálni. Becsukni a számat, amikor ez akarnak kijönni. Figyeld meg, hogy nem kell olyan sok igeverset rá azt mondanod, hogy na, én ezt meg akarom élni 100%-ig, hogy ne lenne egy drámai fordulat az életedben. Ez egy ilyen igevers. Ha én azt mondom, hogy ezt én most erre ráállok, én így akarok élni, ez drámai változást hoz. Így írja Pál tovább. Ha az élet igéire figyeltek, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Pál olyan, mint egy edző, és itt ír a Filippibelieknek, hogyha ezt megcsináljátok, ha látom, hogy így örömmel éltek, akkor nem futottam hiába. Akkor ott fogok állni Krisztus napján, és büszke leszek rátok, hogy nagyszerű Filippibeliek. Ha én önző életet élek, és a gyülekezet önző életet él, akkor úgy fogom érezni a szolgálatom végén, hogy hiába futottam. Én szeretnék látni ébredést. Nem csak olvasni róla. Szeretném látni, hogy Isten ébredés hoz a szívembe, a gyülekezetbe, családokba. Hogy helyre rak tönkrement házasságokat. Szeretném látni. Olyan érdekes, amikor megtértem, amikor készültünk az esküvőre, akkor volt egy csomó családtagunk, aki nem nagyon tudott velünk mit kezdeni. Tehát, hogy itt vannak ezek a Tamásnak a Sári, ő keresztények, de mégse olyanok, amit eddig ismertem. Sok olyan nászajándékot kaptunk, amire még mi nem tudtunk mit kezdeni, mert olyan keresztényes, de kaptunk egy ilyen Mária képet. Mondta, hogy örültünk neki. Azóta is megvan. Nem tudjuk hova tenni, de ők sem minket. Mi nem olyanok vagyunk, mint a világ. Viszont szeretnénk valamit látni. Istennek az erejét szeretnénk látni. Hogy ő cselekszik. Én ezeket nem tudom megtenni. Nem tudok ébredést hozni Vácra. De azt, amit itt Isten mond nekem, hogy ne zúgolódj, hogy ezt meg tudom csinálni. És hiszem, hogy ez az, amit Isten mond nekünk. Ha szeretnél ébredést látni a saját életedben, ha szeretnél változást látni, és hatni a környezetedre, akkor csináld meg ezt. Akkor ne zuggolodj. Fogd be a szád, ha zuggolodni akarnál. És ragyogni fogsz, mint egy csillag az égen. Én nem szeretnék hiába futni. Én több Jézus szeretnék látni az életemben és magam körül. Az emberek életében, ahogy munkálkodik Jézus. Szeretném, ha valóságosabb lenne nekem, hogy jobban hallanám a hangját, tisztábban, hogy merre vezet. Hogy tisztuljon ki az életem. És ne csak a bűnből, hanem azoktól a dolgoktól is, amik jók, és foglalják a helyet a legjobbtól. Uram, tisztíts ki, hogy abba éljünk, amit te szánsz nekünk. Sőt, ha italáltozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Örüljetek velem együtt, mondja Pál. Észrevetted, hogy milyen jó örömteli emberek között lenni? Egyszerűen jó velük lenni. Pál azt mondja, hogy örüljetek velem. Hogyha itt vagyok ebben a börtönben, és életben vagyok, akkor szolgálatom felétek. Pál korábban írt, hogy mennyire vágyódott közéjük. Ha feláldoztatom, lekapják a fejemet a nyakamról, ami meg is történt Pállal, akkor is jó az, mert a legjobb helyre megyek. Én vagy így alakul, vagy úgy alakul, én örülök. Hallottam egy történetet az afrikai impalákról, nagyon tanulságos. Érdekes állat, nézz utána. Ezek az állatok kis törékeny legelő állatok az afrikai szavannákon is. Amikor úgy futásnak indulnak, akkor 10 métert tudnak ugrani egyetlen szökkenéssel. 10 métert innen, majdnem a terem végéig. És közben elérik a 3 méteres magasságot az ugrással. Amikor úgy szökkengetnek. De amikor elmész mondjuk a budapesti állatkertbe, látsz impalákat, úgy másfél méteres kerítés mögött tartják őket. És ugye az emberek eszélyt, hogy hát, miért nem mennek el? Simán át tudnák ugrani. Az a titkuk, az egésznek az a titka, hogy az impala sose ugrik olyan helyre, amit nem lát. Van egy másfél méteres kerítés, és mögötte egy sövény. És ha át akarná ugrani, látnia kéne, hogy mi van a sövény mögött, azt nem látja. És ezért nem mennek el. Pál apostol azt írja, hogy ha én itt maradok, annak örülök, szolgálatom felétek. Ha innen megyek, innen ugrom, tudom, hogy hova megyek. Pontosan tudom, hogy hova megyek. Ez nekem így is jó, és úgy is jó. Én örülök ennek. Ki volt börtönben? Nem. Közrolti, nem így gondoltam. Most behúztalak a csőbe. Tegyétek már pár fölről kezeteket, hogy ne érezze Zsolti magát rosszul. Jó, igaz. Én is voltam már egyébként, tényleg csak látogató van. És olyan jó kijönni. Pál apostol azt mondja, hogy innen elmegyek, én tudom, hogy hová megyek. Pontosan tudom. A mennybe. Pál apostol látta a mennyet, és amikor visszajött, azt írta, hogy én ezt szavakkal nem tudom leírni. Annyira jó hely. És én ide megyek. De ennek örülök a legjobban. Olvastunk Krisztusról, hogy mi volt az ő hozzáállása. Alárendelte magát az atyának, és engedelmes maradt. Olvastunk Pálról itt, és van egy következő példa, nézzétek meg, 19. vers. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek, mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületi, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Itt volt egy fickó, Timóteus, és Pál azt mondja róla, hogy nincs hozzá hasonló. Benne Krisztus lelkülete van, mert ő nem a maga dolgaival törődik, hanem Jézus dolgaival törődik. Vannak, akik kötelességből teszik a dolgaikat. Nagyszerű. Vannak, akik nem teszik a dolgaikat, se kötelességtudatból, se sehogy. Valaki teszi, de önző módon. De Pál apostol azt írja Timóteusról, hogy ő a jó dolgot teszi, és önzetlenül. Ő nem a maga dolgaival törődik, hanem a másokéval. Ő, Timóteus Pálnak a tanítványa volt, és azt mondja, hogy nincs hozzá hasonló lelkületű. Pál apostol körül sokan szolgáltak. Sok ember volt körülötte, de azt mondja, hogy Timóteus egyedülálló közülük. Ő önzetlenül szolgál. Olyan, mint a fiam. Mintha a fiam mellett nem szolgálna, mondja Pál. Ez olyan ritka. És azt mondja a végén, és ez egy nagyon fontos dolog, őt küldöm hozzátok, azt mondja. Ő az én bajtársam, a szolgálótársam, itt van mellettem, és én most elküldöm őt hozzátok. És tudjátok, mit csinál Timóteus? Megyek. Pál apostol, ahova küldesz, oda megyek. Na, ez egy alárendelt élet. Igaz? De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Velem szolgál, mellettem áll, itt van velem jóban, rosszban, de elküldöm őt hozzátok. Mit jelent ez, hogy ő küldhető volt? Ő nem a saját terveinek élt. Nem nyomta a saját ügyeit, hanem azt mondta Pál neki, hogy indulj, akkor Timóteus elindult. Harmadik Henrik, aki Bajorország királya volt, van róla egy történet, amikor egy nagyhatalmú király volt, amikor megüresedett a trón, és ő következett, ő lett volna király, akkor eleinte nagyon lelkes volt, aztán teljesen elkeseredett, amikor látta, hogy mit jelent királynak lenni. Látta a feladatokat, a kötelezettségeket, a politikai csatározásokat, az ázsártos embereket, egy csomó minden a szem elé került, és mondta, hogy ez nekem nem kell. Fölállt a trónról, és szó szerint elsétált. Elment. Letett a király ruháját, koronáját, és el. És elment egy kolostorba. Jelenkezett a kolostor vezetőjénél, és mondta, hogy én itt szeretnék maradni. Én elmélkedni szeretnék Istenről. Ezzel szeretném tölteni az életemet. A kolostor vezetője odafordult hozzá, és azt mondta, hogy rendben, akkor el kell döntened, ami nálunk a legelső feladat, hogy minden szempontból alárendeled magad nekem. Itt a kolostorban neked nincs saját életed, hanem az életed az enyém. Azt teszed, amit mondok. Elfogadod? Igen. Akkor az első utasításom az most neked, Henrik, hogy menj vissza a trónra, és uralkodjál, és szolgáld Istent ott királyként. És harmadik Henrik visszament, és 40 évig uralkodott, és kiváló király volt. Kiváló volt. Isten szolgálta. Az ő sírjára ezt írták rá, hogy íme egy király, aki megtanult uralkodni, azáltal, hogy megtanult engedelmeskedni. És ez Timóteus példája is. Egy hatalmas ember, egy kiváló példa. Azáltal, hogy megtanult engedelmeskedni. Figyeljetek rám! Az a hely, ahol most vagy, iskola, munkahely, család, bármi, ahol az Úr rendelt, az a lecke, hogy megtanulj engedelmeskedni. Hogy alárendeld az életed. Mert ez a lecke, ez volt Krisztus leckéje is. Alárendelte magát az atyának. Ez volt Pál leckéje is. Alárendelte magát Isten terveinek. Ez volt Timóteus leckéje is. Ez a lecke nekünk is. És ebben az alárendeltségben öröm van. Amikor nem folyamatosan harcolok a dolgok ellen, nem zúgolódom, nem állandóan csak tolom a saját ügyeimet, és át akarom verekedni az én akaratomat, hanem azt mondom, hogy Uram, ezt szántad nekem, én ezt örömmel elfogadom. Huszonötödik vers. Szükségesnek tartom azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. Mivel vágyódom minnyájatok után, és nyugtalankodom, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Mi hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok, és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Itt van ez az Epafroditosz, aki... Ki volt ez az Epafroditosz? Ő egy szolgáló volt, aki a Filippi beli gyülekezetből ment el Pálhoz, Rómába, és elvitte az anyagi segítségüket, és hogy bátorítás legyen Pálnak, de valamikor megbetegedett, és Pál úgy ír, hogy én visszaküldöm őt nektek. Epafroditosz vágyódott hazamenni, és azt mondta Pál, hogy jó, akkor menjél. Halálosan megbetegedett. Tudjátok, hogy ez elég furcsa? Mert legtöbbször azért zúgolódunk, hogy milyen nyűgünk van. Az egészségünk miatt nagyon sokat szoktunk zúgolódni, de a Biblia sok példát hoz ezzel kapcsolatban, hogy mi történik azokkal, akik betegek. Van egy ilyen általános, sok keresztény által elfogadott nézet, ami szerintem nem helyes, hogy ha van elég hited, akkor nem leszel beteg. Vagy ha beteg vagy, akkor meggyógyulsz. Hát itt sem stimmel ez a dolog, mert ugye Pál apostol, ő tett csodákat, ő gyógyított embereket. Sőt, volt olyan eset, amikor a rajta lévő kendőket használták, hogy meggyógyítsanak másokat. És itt van mellette Epafrász, aki halálosan beteg, és majdnem meghal. És Isten megkönnyörült rajta, és meggyógyította. De olvasunk ilyen történetet máshol is, például Trofimoszról, akit Pál ott hagyott Milétoszban, betegen. 2 Timóteus 4. Ott hagyta betegen. Sőt, Pál apostol maga. Benne volt egy tüske, amit úgy ír le a korintusi levélben, hogy a sátának az angyala. Háromszor kértem az Urat, hogy vegye el tőlem, sok fájdalmat okozott ez neki, és Isten nem vette el tőle. Timóteus, amikor gyengelkedett, fájt neki a gyomra, azt írta, hogy igyál egy kis bort. Ne részegedj le, de igyál egy kis bort, mert az jót tesz neked. Nem azt mondta, hogy tagad meg a betegséget, és űz ki magadból, kiáss ki magad egészségesnek. Igyál egy kis bort, Timóteus. Pál sokszor gyógyított, de miért nem gyógyította meg Timóteust? Miért nem gyógyította meg Trofimoszt? Miért nem gyógyította meg Epafrászt? Fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Nem tudom. Képzeljétek el, van egy hölgy, akit Isten kimondottan ebben a szolgálatban használt, gyógyító volt, és azt írta az élete végén, hogy amikor felmegyek a mennybe, ezt meg fogom kérdezni Istentől, hogy mi ez a gyógyítás dolog. Mert nem értem, hogy mikor gyógyít meg valakit, és mikor nem gyógyít meg valakit. Nem értem. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból Isten mindenkit meggyógyít. Ugye azt mondja az Izsaiás 53, hogy az ő sebei által gyógyulunk meg. Csak az időzítés különbözik. Valakit azonnal meggyógyít, amikor imádkozunk érte. Dicsőség Istennek. Valakit egy hónappal később, valakit egy évvel később, valakit 5 évvel később, valakit meg csak akkor, amikor hazamegy a mennybe. A mennyben nem lesz már beteg ember, feltűnt, hogy addigra mindenki meggyógyul. Ez teljesen igaz állítás, hogy az Úr sebei által gyógyulunk meg. De hogy mikor, azt Azt én se értem, és nem hiszem, hogy valaki érti, mert Isten szuverén munkája az, hogy kit hogy gyógyít meg. És ne engedd ezt a nyomást magadra helyezni, hogy ha van elég hited, akkor meggyógyulsz. Ez nem igaz. De Tamás, akkor mit csináljunk? Azt mondja Péter, hogy ha van valami terhed, akkor vesd azt az Úrra. Ha van egy nehézség az életedben, van egy betegség az életedben, imádkozz azzal kapcsolatban. Kérd, hogy Isten gyógyítson meg. Kérd 3-szor, kérd 30-szor, kérd 300-szor, amíg Isten meg nem gyógyít. Vagy ugyanazt nem hallod, amit Pál, hogy Isten szól hozzád, hogy rendben van így, Pál. Az én erőm a te gyengeségeden keresztül munkálkodik. És Pál teljesen megnyugodott utána, békessége volt. Olyan nagy nyomást tudunk egymásra helyezni, hogy keresztények így megnyomorítják a másikat, hogy neked meg kell gyógyulnod, csak hittel imádkozz. Észrevetted, hogy vannak emberek, akik akkor kezdenek igazán égni az Úrért, amikor Isten megtöri az életüket valami betegségen keresztül. Van egy nagyon híres lelkipásztor itt Magyarországon, aki akkor kezdett el a kegyelemről igazán tanítani, amikor halálosan beteg lett. És gyönyörűen használja őt Isten. Isten árad az életén keresztül. Hogy meg fog gyógyulni? Biztosan. Itt a földön? Azt nem tudom. De a mennyben már nem lesz beteg. Használjon Isten minket, vagy így, vagy úgy. De dicsőjön meg ő. Epafroditosz beteg volt, Isten meggyógyította, megkönnyörült rajta. És még az utolsó két verset olvasom a fejezetből. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam. Akár a nagy történetet nézed, Jézus példáját, aki alárendelte magát és engedelmes volt, akár Pál példáját, hogy szolgálok, ha kell föláldozom magam, rendben van, akár Timóteust, oda megyek, ahová küldesz Pál, akár Epafroditoszt, ezek mind példák most a jó hozzáállásról. Példák arról, hogyan rendelheti magát alá valaki Isten akaratának. Istennek van egy terve az életedre. És nem ijeszgetlek azzal, hogy ezt meg kell tudnod. Isten munkálkodik az életedben. Ő munkálja az akarást, ő munkálja a cselekvést. De van egy nagyon fontos lépcső, hogy rendeld alá magad ennek. Hogy ne zúgolodj. Oh, ha minden stimmelne, ha Isten megválaszolna az imáimat, hogy ezek a dolgok rendeződjenek, akkor én lennék a legörömtelibb ember. Te hogy lennél az? Az örömünk nem a körülményeinktől függ, hanem a szívünk hozzáállásától. Mitől függ a szívünk hozzáállása? Attól, hogy hogyan gondolkodunk. Döntsd el, hogy változtatsz a gondolkodásod. Mi, akik bomba jók voltunk a panaszkodáson, változzunk meg. Ne beszélj erről. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy minden ember az ajkának a gyümölcseivel lakik jó. Szeretné jó dolgokat átélni? Jó gyümölcsöket enni? Figyelj rá, hogy mit mond a szád. Bámulatos dolog, hogy mit tud tenni Isten egy emberen keresztül, aki alárendeli magát neki. Nézd meg Jézust, nézd a Pált, Spurgeont, Whitfieldet, Timóteust. Emberek megváltoztatták a világot. Alárendelték magukat az Úrnak. A szívükben alárendelték magukat. És nem zúgolódtak. Én nem tudok ébredést hozni. Én erre képtelen vagyok. Még a saját életemben sem. De meg tudom engedni Istennek, hogy ezt a munkát elvégezze bennem. És kérhetem, hogy ezt tegye meg. Uram, tisztíts ki. Tisztíts ki újra, kérlek. Drága Jézus, köszönjük, hogy itt együtt lehettünk, és köszönjük, hogy hallhattuk ezt a tanítást, amit Pál írt le, amit a lelked küld nekünk, és Uram, imádkozom, hogy amit a szívünkhöz szóltál, azt ne ejtsük a földre, hanem megcselekedjük. Hogy ne csak megnézzük magunkat a tükörben, ahogy Jakab írja, és elfelejtsük, amit láttunk az igét tükrében, hanem megcselekedjük azt, amit szóltál. Uram, kérlek, hogy Tedd a mi közösségünket egy olyan helyé, ahol nem panaszkodunk, nem zúgolódunk, és nem kifogásokat keresünk. És könyörülj nekünk ebben, Uram, hogy meg tudjunk változni. És így te ígérted, hogy akkor olyanok leszünk, mint az égbolton fénylő csillagok, akik másokat igazságra vezetnek. Uram, mi szeretnénk hasonlítani rád, hogy akár szavak nélkül is, Uram, egy bizonság legyen az életünk. Uram, te szereted ezt a világot, az elveszetteket. Te szereted a bűnös embereket. Elküldted a te fiadat, hogy meghaljon értük a kereszten. Értünk, folyt a vér, a mi bűneinkért. És Uram, mi szeretnénk eszközök lenni ebben a világban, hogy elérhest az elveszetteket, Uram. Hogy sokan megtérhessenek. Hogy amikor mi szólunk üzenettel, akkor az életünk ezzel összhangba legyen. Uram, szükségünk van arra, hogy munkálkodj, hogy formáld át az életünket. Nem tartunk ott, ahol Pál, nem tartunk ott, ahol Timóteus, nem tartunk ott, ahol te. De Uram, tudjuk, hogy végzed a munkát bennünk. Te munkálod az akarást és a cselekvést is. Mi alá szeretnénk magunkat rendelni neked. És a körülményeinktől függetlenül megtapasztalni az örömet. Nem zúgolódni, nem panaszkodni, nem állandóan kifogásokat keresni, hanem örülni neked, és arra emlékezni, hogy jó az Úr. Hogy annyi jó gondolata van felőlünk, mint tengerpartján a homok. Hogy reményteljes jövőt szánsz nekünk. És hogy te nem vagy gyenge. Azok, akik rád várnak, akik benned reménykednek, azoknak az ereje megújul. Uram, cselekedd ezt meg velünk. Áld meg a közösségünket, köszönjük, hogy együtt lehetünk, és áld meg a beszélgetéseinket is. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.